Amikor kiderült, hogy három jelöltre szűkült az egyébként iszonyú népes köztársasági jelölti népsora, nagyon népeset úgy értettem, hogy itt volt egy ilyen nagy népi jelölési hullám, amiben volt olyan oldal az AHA-nál, ahol jól emlékszem 200 fölötti számban jelöltek magyar állampolgárok köztársasági, vagy neveztek meg köztársasági elnökjelölteket. Én nem tartom túlságosan szerencsésnek, és egészen más képpen zajlik egy akár társadalmi részvétellel megtartandó jelölés. De hát, hogyha már a dolog így leszűkült erre a három főre, akkor én azt gondolom, hogy egyáltalán nem meglepő Baka András választása. Ha előtte megkérdezett volna, hogy satszoljam meg, hogy ki a legvalószínűbb jelölt, akkor valószínűleg őt neveztem volna meg. Maga az eljárás nem volt igazából a legszerencsésebb. Ugye Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésében korábban kifejezetten úgy nyilatkozott, vagy úgy kellett érteni a Facebook bejegyzését, hogy széles társadalmi vitát kezdeményez, ami végül is ilyen értelemben elmaradt, abban az értelemben nem, hogy tényleg alig megszámlálható jelöltet hoztak elő a magyar állampolgárok, de abban az értelemben nem volt igazi társadalmi vita, hogy különösen szakmai és értelmiségi és intézményi jelölés, vagy nem azt mondom, hogy különösen egyáltalában nem történt, erre nem tartottak igényt. Magyar Péter ezt később úgy módosította, hogy ötleteket várta a társadalomtól. A Baka András neve ezekben a jelölésekben nem nagyon merült fel. Tehát akkor tulajdonképpen a kérdés második felére is mondtam már valamit, úgyhogy végül is alaptörvény hatályban lévő szabályainak megfelelően, amely egyébként nem különbözik a jogállami alkotmányban lévő szabályoktól. Tehát itt valójában ugye az történik, hogy az országgyűlés kétharmados többsége megválaszthatja a köztársasági elnöket, ami pedig esetleg a korábban hatalomban és pozícióban lévő köztársasági elnök sorsát Sőjog Tamásét illeti. Én a magam részéről ebben a tekintetben a radikálisok közé tartozom, tehát azt gondoltam, hogy egy szabad, demokratikus és szolidáris Magyarországnak ebben a tekintetben új lapokat kell nyitnia, tehát a zsarnoki rendszer parancsnoki posztjain lévő személyektől alkotmányos módon meg kellene szabadulni. Ez most talán nem ide tartozik, de a 17. alaptörvény módosításnak az ezzel kapcsolatos szabályozását sem tartom éppen a lehetséges legszerencsésebbnek. Hozzáteszem, hogy ez nagyon nehéz alkotmányozási feladat. Tehát körülbelül erről a kérdés ennyit tudok kikértelen mondani.
Alkotmányozási folyamatot is említ Magyar Péter és a Tisza párt, ami elméletileg, vagy az ígéreteknek megfelelően ősszel kellene elkezdődjön. Tehát ilyen alapon az is kérdés, hogy Baka András meddig lesz köztársasági elnök. Mit jelentene az, hogyha itt is egy viszonylag gyors váltás bekövetkezne? Nyilván egy alkotmányozási folyamat nem egy hét alatt vagy egy hónap alatt zajlik le, tehát benne van a pakliban az is, hogy ez a folyamat több mint egy évet fog igénybe venni.
Igen, a választási ígéretek azok úgy szóltak, hogy eddigi szabályozással ellentétben, amely a országgyűlési többségre bízza a köztársasági elnök megválasztását, egy állampolgári bevonással, népi döntéssel lesz a végleges, persze nem végleges, mert meghatározott mandátumra szól a köztársasági elnöki hivatal, de végleges választás az népszavazással történik majd, ami egyébként felvet egy további kérdést, hogy milyen a magyar alkotmányos berendezkedés, ellentétben a románnal a magyar rendszer ebben a tekintetben azt kell mondjam, hogy tisztább, tehát a végrehajtó hatalmat teljes egészében a miniszterelnökre bízza, vagy a kormányra bízza, tehát ha úgy tetszik, ez egy kancellári rendszer, és a köztársasági elnök hatásköre szerényebb, sokkal szerényebb, mint az elnöki rendszerekben, és sokkal szerényebb az olyan rendszerekkel összehasonlítva, amelyeket mondjuk félelnökinek, vagy negyedelnökinek is nevezhetnénk. Ebben a tekintetben a romániai és a magyar alkotmányos rendszer eltérő. Én a magam részéről jónak tartom ebben a tekintetben a magyar rendszert, és ezekben a vitákban folyamatosan felmerül az, hogyha a köztársasági elnököt majd a nép fogja megválasztani, akkor a hatáskörét is bővíteni kellene. Hát ez egy nagyon izgalmas és fontos kérdés. Az én személyes meggyőződésem, hát egyébként én is voltam köztársasági elnök jelölt 2017-ben, civil kezdeményezésre és az ellenzéki pártok támogatásával, hogy az én nagyon határozott meggyőződésem, hogy semmiképpen nem kéne a köztársasági elnöki hatásköröket bővíteni, a jelenlegiben is nagyon fontos szerepe lehet a köztársasági elnöknek. Ebből egyébként tulajdonképpen talán egy következő kérdés is következik, amit gondolom meg is akart kérdezni, hogy a személyt mennyire tartom szerencsésnek, az, hogy Baka András választását mennyire tartom jónak.
Természetesen ez lett volna a következő valóban.
Nekem az a kiinduló pontom, hogy aki ismeri a magyarországi viszonyokat, az talán nem lepődik meg, hogy én azt állítom, hogy ideális köztársasági elnök jelölt ma Magyarországon nincs. Ennek az a egyik legfontosabb eleme, hogy egyrészt ugye a magyar társadalom, ahol most szerencsére meglehetős nagy egységet mutat Tisza támogatottság, amit egyébként magam részéről jónak tartom, a Tisza támogatása nagyon nagy. Ugyanakkor az is köztudott, hogy a magyar társadalom amúgy politikailag is, a társadalmi értékek szempontjából is, az európai viszonyokat tekintve is, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindent itt mondhatnék, tehát nagyon erősen megosztotta a magyar társadalom. Alaptörvény, ahogy a köztársasági alkotmány is, azt mondja, hogy a köztársasági elnöknek az a feladata, hogy kifejezze a nemzet egységét és örködjön az államszervezet demokratikus működése felett. Most azért mondom én azt, hogy ideális köztársasági elnök jelölt nincs, mert egy ilyen megosztott nemzet esetében a magyarországi a nemzet egységét kifejezni túlságosan ambíciózus feladat. Én annak idején 2017-ben, amikor elnök jelölt voltam, a helyzet ebben a tekintetben nem sokat változott a 9 év alatt. Én azt mondtam, hogy nem kifejezni kell a nemzet egységét a köztársasági elnöknek, hanem törekednie kell, munkálkodnia kell a nemzet egységének a létrehozásán. Na most, ha azt végigvesszük, hogy milyen ideális tulajdonságok kellenek egy köztársasági elnöknek, akkor nekem az a véleményem, hogy Baka András választása nem rossz választás, miközben mondom, hogy nincs ideális köztársasági elnök jelölt. Egyrészt én szerencsésnek tartom azt, hogy egészen bizonyosan nincs politikai ambíciója, soha egész életében nem is volt, és hozzáteszem azt is, hogy nyilván az életkora sem predesztinálja arra, hogy hirtelen nagy politikai ambíciókat tápláljon. Az eddig életútja is erre utal. Továbbá azt is gondolnám, hogy ugye én a saját buborékomból beszélek, én magam is alkotmányokkal foglalkozom, hogy azt a feladatot, hogy az államszervezet demokratikus működését figyelje és azt ellenőrizze, arra azt gondolom, hogy Baka András alkalmas. Az én szememben nagyon fontos dolog, hogy az új demokratikus Magyarországot olyan parancsnoki pozícióban lévő emberek képviseljék, akik a zsarnoki időszakban, én zsarnokságnak tekintem azt a 16 évnek a végeredményét, amire eljutott a Fidesz a 2010-es győzelem után, hogy ezzel a zsarnoki rendszerrel szembeni ellenállásának bizonyos jeleit mutassa. Ebben a tekintetben a Baka András kifejezetten megfelelő jelölt, mert ugye ő az életútja sem mellékes, Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt 1991 és 2008 között. Van ugyan pártpolitikai múltja, mert valamikor az MDF politikusa volt, de ez olyan régi és olyan távoli, annyira távol került a pártpolitikától, hogy ezt kifogásként szerintem már nem nagyon lehet felhozni. A másik része a dolognak, hogy ő a Emberi Jogok Európai Bíróságán töltött bírói posztja után legfelsőbb bíróság elnöke lett, és amikor a legfelsőbb bíróság függetlenségét a 2010-es Fidesz győzelem után korlátozni akarták, akkor ő azt kell mondjam, hogy igen, bátran az országgyűlésben felszólalt a legfelsőbb bíróság függetlenségének a védelme érdekében. Ezt követően nyilván retorzióként is a legfelsőbb bíróságot átnevezték kúriának, és az ő pozícióját megszüntették. Közben ugyancsak volt nagyon fontos kiállása, amikor a bírói korhatár 70-ről 62 évre csökkentette a Fidesz, ami azt jelentette, hogy a bírák 10%-át és a bírósági vezetők nagyon nagy többségét pillanat alatt tacsra tették, tehát megszűnt a bírói pozíciójuk. Ez ellen is igen határozottan felszólalt. Ez mind teljesen rendben van az én értékítéletem szerint. Nagyon még arról beszélni, hogy ki mit fog csinálni, tehát itt csak az érzéseimről és bizonyos valószínűségről tudok beszélni. Én azt gondolom, hogy forradalmi időkben az aktivista a felfogású köztársasági elnök, az egy szerencsés megoldás, és azt gondolom, hogy Baka András habitusától ez az aktivista ügyekben, aktivista módon, tehát kezdeményezően fellépő szerep, az valószínűleg a személyiségétől távol áll, tehát én nem várom tőle azt, hogy aktivista tevékenységet folytasson. Én például ugye 2017-ben a parlamenti programbeszédemben két olyan hatáskörét említettem a köztársasági elnöknek, a hatáskörök megvannak, amelyeket korábban nem használtak, ami nem baj, mert nagyon konszolidált, vagy viszonylag konszolidált körülmények között nincs feltétlenül szükség. Az egyik a köztársasági elnök korlátlan beszédjoga, vagyis hogy bármikor az országgyűlésben szólhat, gyakorlatilag bármikor, és ezt ugye hát nyilván meg kell hallgatni, és a sajtó közvetít is. A másik pedig az, hogy törvényeket terjeszthet be a parlament, maga a köztársasági elnök, ami nagyon fontos jogkör lehet mondjuk ilyen forradalmi időkben, mint amiket most élünk. Ilyeneket én biztosan nem várok tőle. Egészében azt kell mondjam, hogy a felmerülő jelöltek közül egy jó választásnak tűnik a számomra.
Majtényi úr, zárszóképpen kanyarodjunk el Baka Andrástól, kíváncsi vagyok kimondottan a véleményére, hogyan látja a közmédia átalakítását, hiszen ez is zajlik Magyarországon, ugye láttuk azt egy pár héttel ezelőtt, hogy az M1 elsötétült, a Kossuth Rádió, a Bartok Rádió műsorait, zenei kínálatát közvetítette, és hogy zajlik a háttérben az átszerveződés, ez is benne volt a Tiszapárt kampányígéretében, hogy megszüntetik, mondásuk szerint a propagandát, ami a közmédiában folyt a Fidesz 16 éve alatt. Hogyan látja, milyen irányt vesz a közmédia? Kérdezem, mint az Országos Rádió és Televízió Testület egykori elnökét.
Itt is kétszer választanám az ön kérdését. Az egyik része az, hogy ez a jelenség, amit mond, hogy elsötétült a képernyő először, azután ugye régi, egyébként színvonalas filmeket, főleg magyar filmeket, vagy alapvetően magyar, vagy lehet, hogy kizárólag, mert nem nézem állandóan a közmédiát, jó magyar filmeket vetítenek a televízióban, illetőleg a Kossuth Rádióban pedig egészen kiváló kulturális műsorokat, rádiójátékokat, a legfontosabb magyar értelmiségekkel korábban rögzített beszélgetéseket sugároznak. Ez az én érzésemnek tökéletesen megfelel. Hát azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy legyen egy éles választóvonal, ha megint nem tudok másképp beszélni, mert zsarnoki rendszernek tartom, tehát az autoriter zsarnoki rendszernek a pártpropagandát harsogó, közszolgálatinak csúfolt, valójában állami rádióinak és televíziónak a műsor szolgáltatását ilyen módon egy nagyon éles határvonalat húzva elvágni, ez nekem teljesen rendben van. Van a dolognak egy másik része. Miközben a Tisza kormánynak a kifejezetten a kormányzati politikai teljesítményével nagyon rész elégedett vagyok, addig a szabályozási teljesítményével sokkal kevésbé vagyok elégedett, és a nemrégiben elfogadott új médiatörvényt én a magam részéről eléggé átgondolatlannak tartom. Én is nem történt más, mint a 1996-os médiatörvényeknek, amelyek nagyon nehezen és sok munkával készültek el, és annak alapján akkor úgy látszott, hogy egy jó médiarendszer is létrejöhetne, de ez a remény nem vált be. Ugye ennek a médiatörvénynek a javítgatásával, foltozgatásával fogadták el ezt az új médiatörvényt, amellyel kapcsolatban a legfontosabb alapvető hiba hozható fel. Ez a hiba pedig abban áll, hogy ez a korábbi médiatörvény teljes mértékben kiszolgáltatta a közmédiát is, meg a kereskedelmi média felügyeletét is a politikai pártoknak. Tehát egy olyan rendszer jött létre, amelyben a korábbi Országos Rádió és Televízió Testületben is, amelynek, mint említettem, az elnöke voltam, majd ugye hát a fideszes hatalomátvétel után azonnal elfogadott Rogán Antal által beterjesztett két médiatörvény alapján még durvábban, akkor nem a uralmon lévő és az ellenzéki pártok közös vetélkedésének a színhelyévé tette a médiairányítást, mint a jogállami előtt, hanem egypárti médiairányítást léptetett életbe. Na most, hogy ez ezen a paradigmán a törvénynek túl kellett volna lépni, és az én véleményem szerint teljesen meg kellett volna szüntetni a radikális akarok lenni a közmédia feletti és a kereskedelmi média feletti hatósági intézményekben a politika jelenlétét, de ez nagyon túlzónak tetszik, akkor legalábbis meg kellett volna akadályozni, hogy túlsúlyban legyen a politikai befolyás. Sajnos ez az új média törvény ennek a követelménynek nem felel meg. Az történt, hogy nagyjából kijavítgatták 96-os szabályozásnak a kirívó hibáit, például néhány helyen pályázati lehetőségre adtak, amit egyébként a magam részéről üdvözlök, de az, hogy a pártok uralják a médiaszabályozást, az egyáltalában nem szüntette meg, hanem az egypártiból visszalépett a többpárti felé, ami mondjuk az én szememben különösen bizarr, hogy egy sajtó alap nevű intézményt hoz létre, amely intézmény a piaci működésben elnehezített, de minőségi sajtótermékeknek a támogatására szolgál, és ebben az intézményben is a politika teljes uralmát torsúlyát valósítja meg, ami azért problematikus, mert egy szabad médiának minden körülmények között a kormányzat bírálata az alapvető feladata, és ugye akkor a politikusok fogják eldönteni, hogy az őket bírálók független médiumok, mondjuk olyanok, mint a Direkt 36, vagy hát 444, vagy a Telex, hogy hozzá lehet felsorolni, aki ismeri a magyar médiarendszert, tudja, hogy mely intézményekre gondolok, vagy a Klubrádiót, és így tovább. A Heti Választ, hogy azok fogják a támogatás kapcsolatos forrásokat odaítélni, amely intézményeket ezeknek a szervezeteknek természetesen akár naponta bírálniuk kell, mert a szabad sajtó már csak így működik.